imádkozom, de az alázatos és megtört szívűvel is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
segedelmünk, Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az élő Istennek ígéjét, az Úr Jézus Krisztus szavát, úgy, amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, a Lukács írása szerint való evangélium 18. részéből, a 9. verstől a 14. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig, távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Imádkozzunk! Édesatyánk, mi magunk is azért jöttünk a te hajlékodba, hogy könyörögjünk. Távol legyen tőlünk az Urunk, hogy mi magunkat hibátlannak vagy tökéletesnek valljuk és tartsuk, hiszen tudjuk, hogy te előtted emberi érdem semmit nem számít. Mi magunkat nem, hogy tökéletesnek, de egészen semminek kell, hogy tartsuk a te tökéletes és szent címed előtt. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a te országodban nem az igazságé az utolsó hang, hanem a kegyelemé. Mert hogyha te a te igazságod szerint ítélnél minket, és ez lenne fölöttünk a te utolsó szavad, akkor menthetetlenül elvesznénk. Köszönjük néked azt, hogy a mi megtartatásunk irgalomból, ingyen való kegyelemből van. Urunk, szeretnénk arra kérni téged, hogy szólaltasd meg közöttünk úgy ma a te ígédet, hogy abból mi egész életünkre bátorítást és erőt meríthessünk. Alakíts bennünket, te kezedbe véve, tetszésed szerint. Mutasd meg azt, ami a te szemedben nem kedves, és mutasd meg azt is, ami drága, amivel mi téged dicsőíthetünk jártunkban, keltünkben. Urunk, arra kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, szent lelked által, szólj hozzánk. Ámen. Istennek az az áldott igéje, amely alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek az ő szent lelkének segítségével, megvan írva a Zsoltára könyvének 26. részében, az első verstől a 12. versig végig. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fedhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, utasd át szívemet, lelkemet, mert hűséged szemem előtt van, igazságot szerint járok és kelek. Nem ülök hitványemberek közé, alattomosokkal nem járok együtt, gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram, hangos hálaéneket zengve, felsorolva csodatetteidet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Hiszen én fedhetetlenül élek. Válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Foglaljunk helyet, testvér. Szabad-e úgy imádkozni, ahogyan a 26. Zsoltárban hallhattuk? Lehet-e olyan kijelentést tenni bárkinek, önmagára nézve, Isten színe előtt, hogy fedhetetlenül éltem, fedhetetlenül élek, hogy ártatlan vagyok? Nem a magabízó, nem az önmagát túlértékelő, dicsekedő kegyességnek a hangja ez? Nem olyan imádsága ez, ami ellen, ami Úrunk Jézus Krisztus olyan határozottan fellép? Nem vallási gőg van-e ezekben a szavakban? Nem állíthatjuk ezt a Zsoltárt egysorba azzal a farizeusi imádsággal, amelyet Jézus ott a példázatban említ? Hogy Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Gonosz, pénzsóvár, parázna, vagy mint ez, a vámszedő is itt. Nem, de olyan imádsága ez a Zsoltár, mint amilyen a farizeusi könyörgés. Hogy tudnélik, Isten, ha valami oknál fogva elfeledkeztél volna arról, hogy én neked milyen hibátlan, tökéletes és páratlanul kegyes gyermeked vagyok, akkor engedd meg, hogy hadd emlékeztesselek erre érdemeimnek az elősorolásával. Így valóban nem szabad könyörögni. A felolvasott Zsoltárnak valami egészen más háttere van. A címfelirat így hangzik: ártatlan embernek könyörgése. És rögtön utána ezt olvassuk, hogy Dávidé, hogy megérthesd azt, hogy milyen lelkület, milyen lelki állapot van e szavak mögött, úgy képzeld magad elé az életét mentő, menekülő Dávidnak a helyzetét. Egy igaztalanul megvádolt, üldözött emberét, aki kergetői elől valóban űzött vadként kétségbeesve menekül az úrházába, megragadja az oltárnak az egyik szarvát, és az átélt izgalmaktól ellankadtan, szó szerint a halál félelemtől rettegve, kétségbe esve emeli fel a tekintetét az égre, és kiáltja ezt, hogy Uram, szolgáltass nekem igazságot. Ennek a Zsoltárnak az alaphangját, ha jól hallottátok, ha jól hallgattátok a Zsoltárt, akkor pont azok a kicsin kis félmondatok, azok az izgatott felkiáltások, amelyek bocsánatot kérnek és sürgetnek, ezek adják meg, hogy próbálj meg, vizsgálj meg, ítélj meg, kísérts meg, könyörülj rajtam. Ezek a szavak pedig nem egy önhit embernek, nem egy önigazolt embernek a szavai, nem olyas valakié, aki magát igaznak akarja feltüntetni, hanem valóban egy ártatlan emberé. Az első néhány sor, amelyet hallhattunk, bizony olyan embernek a szavai, akinek a lába alól a rossz akarok kirántották a talajt. Olyas valakié, aki önhibáján kívül van, halálos veszedelemben. És ez az a pont, ahol maivá válik ez a Zsoltár, ahol nekünk szól, és ahol rólunk is szól. Boldog ember az, aki még nem kellett, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor egyik pillanatról a másikra veszélybe kerül a teljes egzisztenciája, amikor hirtelen bizonytalanná válik minden. Boldog ember az, aki még nem tapasztalta meg azt, hogy milyen könnyen kiszalad a lábunk alól a talaj. Elég, hogyha elindul néhány fél vagy rész igazságon alapuló, szándékosan félremagyarázott szóbeszéd rólad. Elég munkatársaknak a rivalizálása. Elég az ő ártó szavuk és fúrásuk, ezeknek versengése. Elég egy családi viszály. Elég egy hirtelen jött súlyos betegség. Elég egy haláleset. És szép terveink szertefosztanak pillanatok alatt, és úgy érezhetjük, hogy kihúzzák lábunk alól a talajt. Ilyen hangvétellel indul ez a zsoltár is. De nézd meg, hogy hova jut a zsoltárnak a végére. Azt mondja Dávid, lábam biztos talajon áll. És nekünk ma ezt kellene együtt, Isten szent lelkét kérve megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet az, hogy valaki halálos veszedelemben van, és mégis tud örvendezni. Hogy van az, hogy minden csalódása, minden szorongása, minden bizonytalansága ellenére is biztos talajt talál, ahol megvetheti az ő lábát. Miért fontos ez? Hát azért, mert Dávidnak az a bizonyos biztos talaja számodra is sziklafundamentum lehet. Azt mondja először a zsoltáros, hogy van valaki, akihez tartozom. Van valaki, aki számára értékes vagyok, akinek fontos vagyok. Azt mondja Dávid, van Uram. Van Uram, aki engem mérhetetlen ismeretlenségből hívott el, választott ki, és valóban pecsételt el saját magának. Van Uram, aki nem változik, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Az Úr az én kőszálam, váram, megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, mondja egy másik helyen. Ő a biztos talaj, ő a szikla fundamentum, akire ráállíthatom az életemet, akinél oltalmat találhatok. Emberek elfordulhatnak tőlem. Ő mindig mellettem van, az ő ígéreteivel. De bárcsak tudnám komolyan venni az ő ígéreteit. Félre ismerhetnek mások. Ő belülről ismer. Ő nem a látszatra néz, ő a szíveket vizsgálja. Nem kell előle menekülnöm és bujkálnom színe elől, sőt, hozzá menekülhetek. Nála oltalmat találhatok. Van Uram, nem a véletlenek sodorják ide-oda az én életemet. És ezért kéri, szinte merészen odaállva, hogy Uram, itt vagyok, vizsgáld meg szívemet, lelkemet, tégy próbára. Mert nála, ha kell, magam ellen kérhetek vizsgálatot. Azt mondja, hogy ítélj meg, mint az a szakértő, aki különbséget tud tenni a drága kő és az értéktelen kavics között. Azt mondja, hogy próbálj meg, mint az ötvös, amely tűzben felforralja a fémet, hogy elválaszthassa a valóban nemeset az értéktelen salaktól. Azt mondja, kísérts meg, és értsük jól. Kísérts meg, tégy próbára, hogy vajon hűséges vagyok-e, vajon álhatatos vagyok-e a te akaratodnak megcselekvésében. De figyeljünk arra, hogy nem csak Dávid van Isten szeme előtt, hanem az Úrnak a hűsége is, irgalmassága is Dávid szeme előtt van. Ő az, aki, ahogyan köszöntöttelek benneteket, az övéivel van, az alázatossal és a megtört szívűvel, aki magát nem felmagasztalja, hanem magát megalázza. Van Uram, van valaki, akihez bármikor odafordulhatok, akihez csak fel kell emelnem az én szómat, és ott van mellettem szüntelenül, aki ígérete szerint soha nem hagy el. Ismeritek azt a kedves kis versikét, a lábnyomokat, amely pont arról szól, hogy valaki azt az ígéretet kapja az Úrtól, hogy szüntelenül vele jár. És egyszer az élet útján visszatekint, és a homokos fövenyen, amin jár, csak egyetlen pár lábnyom van mögötte. És szinte panaszolva mondja el az Úrnak, hogy de hát, Uram, azt mondtad, hogy te velem leszel, te ezt soha nem hagysz el, te szüntelen mellettem jársz. És akkor azt mondja az Úr, hogy az a pár lábnyom, az az enyém. Mert amikor nyomorúságban voltál, amikor elesett voltál, akkor a karjaimba vettelek, és én hordoztalak téged. Van, Uram, ha benne élünk, ő is mi bennünk él, ő biztos talajt jelent, rendíthetetlen. De nem csak ezt mondja el a zsoltáros. Elmondja azt is, hogy van egy hely, ahol én otthon vagyok. Van egy olyan hely, ahol én együtt lehetek olyanokkal, akik szintén az Úrban bíznak. Azt mondja, hogy van gyülekezetem. Vannak helyek, és vannak társaságok, ahol jól érezzük, ahol otthon érezzük magunkat, ahová szívesen járunk. Az embert mindig jellemzi az, hogy milyen az a társaság, amelybe jár, ahol szívesen van, ahol otthon érzi magát, milyenek azok, akik között jó légkörre talál. Ez mindig jellemzi az embert. Vannak olyanok, sajnos számtalan sokan, akik füstös és borgőzös italmérésben töltik fél életüket cimborák között, és a maguk bánatát az italba folytják. Másik végletként vannak olyanok, akik könyvtáraknak a csendjében, vagy képtáraknak az áhítatában gyönyörködtetik a maguk lelkét. Próbáld ezeket csak arra kényszeríteni, hogy cseréljenek egymással helyet. Hogy tiltakoznának ellenük? Ami igaz, így a mindennapi életben, az lelki értelemben is így van. Olyan kedves eset volt néhány perccel az Isten tisztelet előtt, hogy az egyik presbiterünk, akit nem akarok nevesíteni, de gyakran láthatjátok itt az úrasztala körül, éppen azt mondta el, hogy azon fáradoztak az elmúlt héten, hogy a templom szellőzése érdekében a feljáratoknál, ott a karzatra való feljutásnál az ablakokat igyekeztek, amelyek már hosszú évek óta be voltak rozsdálva, nyithatóvá tenni. És amikor megköszöntem neki, hogy hát köszönjük a fáradozást, azt mondja, hogy ezt nem érdemel köszönetet, hát a sajátunkat szépítjük. Csak azt nem tudom, hogy a testvérem honnan tudta azt, hogy én pont erről akarok beszélni ma. Tudnélik, ő itt otthon van. Ez a gyülekezet az ő sajátja, ahol neki testvérei vannak, ahol lelki közösségre talál. Vannak a zsoltár szerint hitvány emberek, alattomosak és gonosz társaságok, akik közé ő egyáltalán nem kívánkozik, sőt, akiktől távol tartja magát. Köztük nem érezné jól, köztük nem érezné otthon magát, nem bírná ki közöttük a légkört. Talált azonban egy olyan helyet, ahová vágyakozik. Talált ő is egy olyan helyet, ahol együtt lehet azokkal, akik az Úrban bíznak. Testvérem mondta, miért vagy ma ebben a hajlékban? Ha nem azért, hogy közösséged legyen az Úrral, és hogy közösséged legyen azokkal, akik benne bíznak. De figyeld meg azt az igazságot is, hogy míg te azoknak az életét, akik a zsoltár szerint ilyen és olyan társaságban vannak, elintézed magadban néhány csöndes szóval, esetleg fejcsóválással, nézd meg, hogy a te életedet ők hogyan csúfolják. Hiszen ez a hely másoknak botránkozás, másoknak nevetség, vagy éppen gúnytárgya, számodra pedig lelki otthon, ahol feltöltekezhetsz, ahol erőt gyűjthetsz, ahol otthon érzed magad. Itt Isten közelségében járhatsz. Itt megtisztulhatsz, kezeidet megmosva, de nem Pilátusként. Hálaadással énekelhetsz, elősorolhatod Isten szabadító tetteit. És testvérem, ez a nagyon fontos, hogy biztos talajt jelenthet számunkra egy-egy ilyen közösség. Mert aki határozottan nemet tud mondani a bűnre, az igen tud mondani mindarra, ami Isten előtt kedves. Végezetül azt halljuk Dávidtól, hogy van Uramnak tetsző életem, akarata szerinti értékrendem, és ez is szilárd alapot jelent az életben. Dávidot elkölcsi romlás veszi körül. Lelkiismeret furdalással vagy anélkül maga is sodortathatna magát ezzel az árral. Ő maga is sokkal könnyebb dolga lenne, hogyha egyszerűen erőfeszítés nélkül úszhatna ezzel az árral. Csak hogy ő ismeri az ő urát, ismeri annak a közösségnek az urát, ahol ő otthon érzi magát, ismeri az ő akaratát, és így boldogan vállalja az egészen más életrendet, életértéket. És ezért mondja azt, hogy fedhetetlenül élek. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezt a fajta másságot manapság milyen csekély, tolerancia, a sokat emlegetett türelem veszi körül. Hadd mondjam azt, hogy mindaz, aki hittani tételekhez akar igazolást találni ebben a Zsoltárban, az semmi hasznát sem veszi. Mert igaz az, és valóban megáll, hogy bárki nem állíthatja azt, hogy ő fedhetetlen. Az ember ne hivalkodjon a maga igazságával, mivel mindenestől nyomorult és bűnös. Isten előtt nem hangsúlyozhatja az ő tökéletességét, csak abszolút semmiségét. De nem is erről beszél Dávid. Amikor fedhetetlenséget említ, akkor azt beszéli el, hogy ő odaszánja magát Istennek. Ő jó értelemben véve együgyű ember. Ő egyértelműen Istennek akarja oda szentelni egész életét. Pontosan azt akarja tenni, amire itt szoktunk fogadalmat tenni. Minden úrvacsora vételkor. Ilyen értelemben volt Noé igaz és tökéletes férfiú, aki Istennel járt. Ezért mondja Ábrahámnak az Úr, járj előttem, és légy tökéletes. Ezért bátorítja Józsué, a honfoglaló népet a következőképpen. Az Urat féljétek, őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán. Tehát ez a fajta tökéletesség, ez a fajta fedhetetlenség nem önhittség, hanem az Úrral való kapcsolatra utal. Meg kell kérdeznem azt tőled, két úrvacsora vétele között, hiszen közeleg a konfirmáció és közeleg a pünkösd, hogy vajon a te szívedben ott van-e még az a vágy, amit akkor érzel, amikor megtisztulsz Isten hajlékában? Vajon ott van-e a vágy, hogy te magad is igaz és tökéletes légy, ahogyan Isten kéri, én az Úr szent vagyok, ti is szentek legyetek. Dávid átadott életet él, odaszántat, amilyenre mindig fogadást tett, megszentelésre igyekvőt. A 26. Zsoltárnak ez az üzenete, van biztos talaj. Ez az egyszerű üzenet, amit a szívedre kívánok helyezni ma. Az, hogy van Uram, van gyülekezetem, és van megszentelődő, Isten előtt kedves életem. Ezen a biztos talajon pedig, testvérem, mindig, minden körülmények között talpra lehet állni. Amen. Urunk, nem tudhatjuk azt, hogy kicsoda az közöttünk, aki talajt vesztett, akit vádolnak, aki magát elbukottnak érzi, de te, Urunk, a szíveknek vagy a vizsgálója. Te ismersz bennünket, te tudod azt, hogy milyen lelki állapotban jöttünk el a te hajlékodba. Ismered szomorúságainkat, ismered bánatunkat, ismered keserűségeinket, megkeményedett szívünket, amely oly nehezen akar a te utaidra térni. Urunk, hadd köszönjük meg néked az elvett igét. Szeretnénk, Urunk, ezt szívünkbe és lelkünkbe zárni, hogy te akarsz lenni, és te vagy a mi életünknek biztos alapja, kőszála és oltalma. Urunk, bárcsak tudnánk bízni és elhinni a számunkra adott ígéretet. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a körünkben lévő gyászoló testvéreinkért. Azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal és sír mellett, akik elveszítettek valakit, aki szívüknek kedves volt. Arra kérünk téged, hogy különös kegyelmeddel, a te gyöngéd vigasztalásoddal vedd körül őket, és vigasztald őket szent lelked által. Urunk, szeretnénk könyörögni, ami szó szerint is megfáradt, elesett és beteg testvéreinkért. A te irgalmad velük is cselekedje meg azt, hogy a benned bízóknak te valóban oltalma, gyámola vagy. Urunk, hadd hordozzuk imádságban előtted a mi gyülekezetünket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, erőseket és megfáradtakat, fiatalokat és időseket. Urunk, légy ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Hallgass meg minket annak a nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
szeressétek az Urat, ti hívei mind. Az álhatatosokat megtartja az Úr, de megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Amen.